Kedves testvérek és kedves vendégek, vendégtestvérek! Bizonyára már hallottatok az egészségügyi munkáról, azért bemutatkoznék, Tóth Gábor vagyok, és egészségvédelmi munkával foglalkozom a közösségen belül. Jó néhány helyen volt már, vagy nekem, vagy másnak egészségügyi sorozata. Röviden magyaráznám, hogy mit keresek én itt ezen a helyen, illetve miért én beszélek most nektek az előkészületi évről, az úgynevezett előkészületi év témájáról, és hát hogy kerülök én erre a területre. Mintegy 10 hónappal ezelőtt egy azóta is hát számomra emlékezetes szombatnapon számomra különleges késztetést éreztem egy fontos információ, fontos anyag átgondolására. Azt hittem, hogy csak a saját részemre, és olyannyira erőssé vált, egy Isten tiszteletről kellett fölálljak, és kimenjek. Nem tartom magam különleges embernek, ezt gyorsan elmondom nektek, nem gondolom, hogy nekem más pályára kéne lépnem, mint az egészségvédelmi munka. De ti is tudjátok, hogy valamiről nem beszélni ugyanolyan bűn, mint valamiről feleslegesen beszélni. Én kértem a jó Isten többször is, hogy ha lehet, akkor én hadd maradjak meg annál a munkánál, amit én végzek is, nagy szeretettel, és próbálok Wolfganggal, Sonnleitner Károllyal, az egészségügyi munkásokkal együtt helytállni, amennyire a jó Isten kegyelme lehetővé teszi. De a jó Isten nem vonta vissza azt az igényét, úgy érzem a lelkemben, hogy én ezt leírjam, és annak idején, ez volt a múlt év vége, illetve az idei év eleje, ezt egy szabatos formában papírra vetve a közösség elnökének eljuttassam. Semmifajta késztetés nem éreztem arra, hogy én tovább lépjek ebben. Semmifajta lobby tevékenységet nem folytattam, és nem is folytatok. Ha valami Istentől van, Isten maga viszi tovább, nem az ember. Nem szükséges ezért kardoskodni. Isten lelke, ugyanaz a lélek indíthat egyszerre sok embert, lelkészt és testvért. Nem sokára telefont és értesítést kaptam, hogy ez a bizonyos, akkor még szombatévnek, illetve nyugalomévnek nevezett anyag, amiről hát írásos formában bizonyságot tettem. Ez visszhangra talált a testvérek, a testületek, a bizottságok körében, és ezt folytatni kell. Prédikátori értekezleteken szó került erről, szinte az utolsó percekben, tehát nem elsősorban. A Jóisten kegyelmének tartom, hogy minden korábbinál kisebb lobby tevékenység ellenére minden korábbinál nagyobb módon megy előre ez a terv. Nem tudom, hogy Istentől van-e, ezt ti eldöntitek. Ez a terv a kezetekben is volt, és szeretnék erről a tervről néhány szót szólni, mert talán sokan nem tudtok róla sokat. Hallottam ilyen híreket, hogy hát testvérek, gyülekezetek nem tudják mire vélni, hogy ez ismét egy úgynevezett reformációs törekvés, mint mondjuk korábban volt? Nem kerülünk-e még mélyebbre, hogyha ez sem sikerül? A kudarctól való félelem sok helyen hangot kapott, amit vártam és vártunk is. Ennek ellenére nem tettem én sem semmilyen lépést. Ha elhal, hát elhal ez a terv. És az, hogy egy ilyen nagy összejövetel keretében erről lehet beszélni, ez számomra nem emberi kezdeményezésnek a jele és bizonyítéka. Persze a szervezés mindig emberi tevékenység, de az amögött húzódó igény, motiváció az Istentől való, az Istentől van. Nincs vesztegetni való időnk, írja Ellen Good White a Nagyorvos lábnyomában című könyvben. Nem tudjuk, hogy kegyelmi időnk milyen hamar zárul le. A leghosszabb élet is arasznyi, nem tudjuk, hogy a halál nyilai milyen hamar találnak bennünket szíven. Nem tudjuk, milyen hamar kell búcsút vennünk a világtól, és mindentől, ami e világhoz tapad. Előttünk terjeszkedik az örökké valóság, írja Ellen White, és a függöny nem sokára felgördül. Csak néhány rövid év, és minden élő felett elhangzik az ítélet. Kedves testvérek, ez a bizonyos idézet később azzal folytatja, hogy Isten angyalai el akarják terelni a figyelmünket önmagunkról. A lazasághoz szokott gondolkozásunkon változtatni kell, gondolatainkat Istenre kell összpontosítanunk, és komoly erőfeszítéseket kell tennünk szívünk bűnös hajlamainak legyőzésére. Nem is terveztem, hogy sokat olvasnék nektek, inkább néhány szót, néhány mondatot szabadon szólnék a tervről, illetve ennek a lelki-erkölcsi hátteréről. Bár Reisinger Jánossal nem egyeztettünk olyan szempontból, hogy konkrétan ki milyen tanítást, igét fog elmondani, de én délelőtt azt tapasztaltam, hogy a lélek tevékenykedett, és szándékom is volt, hogy ne egyeztessünk teljes egészében mindent. Isten maga mutassa meg, kinek mi van a szívén, és ki mit lát ebből fontosnak. Néhány igét kiemelnék. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön. Ezt az igét nem is olvasnám tovább, mert tudjátok a befejezését, csak annyit olvasnék, és annyit idéznék. Ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Gyülekezetünk, közösségünk, gazdasági helyzete válságos. Ezzel gondolom, nem mondok újat, és nem is tisztem ebbe belemenni. Ha a mi szívünk Isten művénél van, ilyen nem történhetne meg. Hol van a mi szívünk? Azt kérdezi az Isten tőlünk. Vigyázzatok, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a háznak ura. Hogyha hirtelen megérkezik, ne találjon titeket aludva. Máshol azt írja az ige Lukács evangélium a 21. fejezetében, vigyázzatok magatokra, és szándékosan ezeket idézem, mert van egy szó, ami ezekben visszatér. Vigyázzatok magatokra, hogy meg ne nehezedjék a ti szívetek. Dobszódásnak, részegségnek zárójelet nyitok, magam szavaival élve a helytelen életvitel, zárójel bezárva, és az élet gondjainak miatta. Az élet gondjai, a rendezetlen, kaotikus, nem átgondolt, nem átlátható, kapkodó, stresszes életvitel az üdvösségünkbe kerülhet. Máté evangéliuma 25. fejezetében a 10 szűzről szóló példázat azt írja, az eszes szűzek pedig lámpásaikkal együtt olajat is vittek az ő edényeikben. Olajat is vittek az ő edényeikben. Kedves testvérek, amikor Krisztus azt mondja nekünk, hogy ha meg nem térsz, ha meg nem változol, ki foglak vetni téged az én számból. Ugye ez azt jelenti, hogy nem val meg bennünket Krisztus az Atya előtt. Krisztus azt mondta, hogy csak egy esetben történik ez meg. Jézus maga mondta, aki megval engem az emberek előtt, azt én is megvallom az én mennyei Atyám előtt. Rakjuk össze ezt a két igét. Ha Krisztus azt mondja, hogy nem biztos, hogy minket meg tud vallani az ő mennyei Atya előtt, az azt jelenti, hogy mi sem valljuk meg őt az emberek előtt. Krisztust megvallani viszont nem szóval kell elsősorban. Ellen White azt írja, Krisztus lelkületével ellenkező lelkület megtagadja őt. Tehát most az az idézet, hogy mivel tagadhatjuk meg? Ugye, amivel nem valljuk meg, azért megtagadjuk. Azt írja Ellen White, megtagadhatjuk gonosz balga beszéddel, szívtelen szavakkal. Megtagadjuk azzal is, ha kerüljük az élet terheinek hordozását, ha bűnös élvezeteket keresünk. Megtagadjuk Krisztust, ha alkalmazkodunk a világhoz, és figyeljünk, ha udvariatlanul viselkedünk, ha saját véleményünket túlbecsüljük, ha önigazultak vagyunk, ha kételyeket ápolunk, ha vélt bajoktól félünk, ha sötétségben járunk. Majd azzal fejezi be ezt a mondatot, mindebből nyilvánvaló, hogy Krisztus nem él bennünk. Kedves gyülekezet, amikor meggyökeresedik egy szokásrendszer egy ember életében, félő, hogy az illető elveszíti azt a képességet, hogy megváltozzon. Szeretném ezt egy kicsit kibontani, megismételni. Próbálok tömören fogalmazni, egyébként nem hosszúra nyújtani, és az előkészület évre fókuszálni, de nem tudom kihagyni ezeket a gondolatokat. Ezek fontosak, úgy érzem, a későbbiek megértéséhez. Szóval attól lehet félni, hogyha valaki hosszú ideig hallja az igét, és nem változtat az életvitelén, egy idő után elveszíti azt a képességét, hogy megváltozzon. Ez később a megkeményedés állapotához vezethet. Ettől félti Isten az ő utolsó időben élő népét. Szeretném elmondani azt nektek, hogy amikor az előkészületi év, illetve a reformok napvilágra kerültek és kerülnek, ahogy korábban is mondtam, sok esetben hallok kritikákat, testvérek meg tudják fogalmazni, hogy az illető reform törekvés miért fog elhalni. Tehát bennem az fogalmazódott meg, hogy a hívő emberek a közösségünkben, a testvérek elég bölcsnek érzik magukat, hogy egy reform törekvés kimenetelét definiálják. Hogy az miért nem fog sikerülni? Ehhez elég okosak vagyunk. De hogy egy reform törekvés, vagy egy megújulási törekvésben lévő hasznos anyag tartalmat, élelmiszeripari kifejezéssel élve, azt a sok napsugarat, ami lehet, hogy abban benne van, azt nem vesszük ki belőle. Rögtön a kritikákat fogalmazzuk meg. Igen, félünk az emberi törekvésektől, tudom, hogy féltek attól, vagy sokan félnek attól, hogy az előkészületi év terve is emberi törekvés lesz. És jótányit sem lépünk előre, vagy előbbre. Féltek attól, hogy emberi módszerek, csúnya szót mondok, féltek attól, hogy központosított, vezérlés alatt működő reformtörekvés indul el. Féltek attól, hogy megint valami emberi, valami nagyon emberi történik. Ez az, amit ebben a tervben kerülni fogunk. Borzasztóan félek az emberi törekvéstől, és nagyon félek attól, hogy emberi törekvés vegyül Isten tervébe. Ezért minden emberi törekvéstől meg kell fosztani az Isten által adott tervet, amennyiben egy terv Isten által kerül napvilágra. Szeretném kérdezni tőletek, persze nem tudtok válaszolni, hogy ismeritek-e a gazdag és a Lázár példázatát. Igen. Ellen White nagyon fölhívja a figyelmet, hogy ez a példázat, amivel nagyon keveset foglalkozunk, mert Jézus egy korabeli tanításból veszi a példázatot, a példát. Ellen White azt mondja, az utolsó idők népének különösen érvényes, a szakadék része főleg, olvassátok el majd a Krisztus példázatában, a szegény Lázár és a gazdagról szóló példázatot, amire én szeretném fölhívni a figyelmeteket, és Biblia ismerőkhöz szólok. Ellen White azt írja, hogy a hamis bíró, az egy másik példázat, a hamis bíró Isten előtt jobb helyzetben van, mint a szegény Lázárt kapuja előtt megtűrő gazdag ember, aki Ábrahám fiának tartja magát. Mert emlékeztek ugye a hamis bíró példázatára? Istent nem félt, ugye? Embert nem becsült. De legalább megmondta, nem? Tehát a hamis bíróról az egész város tudta, hogy ő hamis bíró. Hogy az ő személyisége szinte nem méltó egy emberéhez. Nem tisztelte az embert, nem imádta az Isten, nem tisztelte az Istent, csak önzésből cselekedett. De hadd tegyem hozzá, még a hamis bíró is segített. Önzésből, de segített. Viszont a gazdag ember, aki a másik példázatban van, egy életen keresztül végignézte, hogy az ő ajtajánál, az ő kapujánál egy koldus él. És Ellen White azt mondja, na ez az, ami bűn. mert ő segíthetett volna rajta. Végignézte, még annyi önzése se volt, hogy elküldje onnan máshova, és pénzt adjon neki, hogy menj el, itt van egy évre való kereset, valahol máshol telepedjél, még ennyit sem tett meg. Ellen White azt írja, hogy az volt a bűn, hogy megtűrte tehát ez a bizonyos a lelki érzékenység elvesztése. Ez az a veszély, amely bennünket fenyeget. Túl sok prédikációt hallgattunk, túl sok szombatiskolát vettünk át, túl sokat tudunk, túl sokat ültünk a székeinken, és túl keveset dolgozott a lábunk. És amikor Reisinger János azt mondta délelőtt, hogy a lábaink és a kezeink, akkor igaza volt, mert az előkészületi év az nem elméleti év, jól lehet nyugalom év, a világi nyugalom szempontjából, tehát a világi munkáinktól távol szeretnénk maradni, de semmiképpen sem nyugalom év az Isten műve szempontjából. Az egészségügyi munka, tudjátok, hogy most viszonylag jó sebességgel terjed, azt mondhatom, hála jó Istennek, és tudjátok, hogy mindannyian túl vagyunk terhelve. Az elmúlt hónapokban az egészségügyi munkát kétszeres sebességre emeltük. Nem mi, hanem olyan megoldásokat kerestünk, és Istennek hála találtunk, hogy például külső forrásból egy újabb embert vegyünk fel, aki rendezvényeket szervez főállásban. A munka kétszeresére, háromszorosára növekedett, mármint a sebessége. Ez az ember, ez a testvérünk 3 hét alatt 6 egészséghetet megszervezett, a meghívókat megcsinálta, felügyeli, annyi munkát végzett 1 hónap alatt, mint mi 1/4 év alatt. Az Isten akkor is tud egy munkát duplájára növelni, ha túl vagyunk terhelve, csak okosan kell megosztani a munkát. És Isten megadja azokat az embereket, akik ezt megtámogatják hitünk szerint. Nem biztos, hogy nekünk kell ezért sokszor cselekednünk szintén. Nem az a fő baj, hogy nem dolgozunk, hanem hogy nem dolgozunk jó minőségben. Ezt axiómaként szeretném nektek átadni, tehát most azokat a gondolatokat emelem ki, amelyeket fontosnak, hát személy szerint fontosnak tartok. Az a bűnünk, hogy nem minőségi munkát végzünk. Tehát nem az a bűnünk, hogy nem végzünk munkát, hanem hogy nem végzünk olyan minőségi munkát, amit egy világi cégnél elvégzünk. Mert a világi cégnél, ha nem végezzük el a kiadott munkát, akkor elővesznek minket, ugye? Falhoz állítanak minket, ne tévesszen meg senkit. Isten nem állít minket falhoz. Isten nem, hogy mondjam, nem távolít el az ő művéből, ha mi nem végezzük a munkát. Egyszerűen magunkra hagy, és nem ad annyi áldást. És ez nagyon nagy hátrány. A világban mi sokszor jobb minőségű munkát végzünk, mint az Istennek. És az az Isten, aki 100%-ot vár, ezt elfogadhatatlannak tartja. Isten nem azt mondja, hogy ne végezzünk a világban jó munkát, hanem neki is végezzünk jó munkát. És ha valaki rendezvényszervező egy világi cégnél, olyan professzionális meghívót csinál, hogy a gyülekezetben csodájára járnak. És amikor a gyülekezetben kell meghívót készítenünk, akkor nem készül csak fekete-fehér. Elnézést a példája. Nem biztos, hogy rossz, csak mondom az összehasonlítást. Meg nincs rá annyi pénz, ugye? Fél munka, fél siker, fél eredmény, mint hogyha az Isten műve nem volna olyan fontos, mint az ördögé. Elnézést a határozott és erős szóért. A világban sok minden az ördög munkáját szolgálja. Amikor messzire utazunk, becsomagolunk, ugye? Mit szoktatok csinálni, amikor messzire utaztok? Rendet rakunk a lakásban, virágokat vízbe tesszük. Hadd kérdezzem meg, mikor útra indultok táborozni 1-2-3 hétre. A hűtőbe mennyi élelmet tartotok? Elég keveset, ugye? Csak annyit, amennyi az elindulásig kell. Annyi ruhát hagyunk elől az ágyunkon, a székünkön, a megfelelő helyen, amennyit fölveszünk még az elkövetkezendő 1-2 napban, mielőtt elindulunk. Amikor útra kelünk, fizikai példával élek, csak annyit hagyunk elől mindenből, amennyi szükséges. Nem veszünk elő 5 váltóruhát. Nem vásárolunk be 3 kosárnyit. mert megromlik a hűtőben, tönkre megy. Amikor mi készülünk az Isten országába, sokkal nagyobb készülődésnek kéne lenni, mint egy 1-2 hetes táborra. Mert mi már nem jövünk vissza. Mert mi olyan helyre készülünk, ahonnan mi már nem jövünk vissza. Ez a föld már nem lesz, csak új föld. Amikor mi csomagolunk lelki értelemben, és talán így tudom megfogni ilyen képiesen, akkor nekünk csak annyi ételt, annyi ruhát, annyi fizikai dolgot kell magunknál tartanunk, amennyi létszükséglet. Ha valakinek feleslege van, olyan felesleg, amit nem használ, tehát haszontalan feleslegre gondolok, az váljon meg tőle az előkészületi évben. Ezek konkrét felhívások. Konkrét felhívásokat kértek tőlem többen, akinek vannak olyan ruhadarabjai, vannak olyan bútorai, keressük meg a helyét, mert nagyon sok szükségben lévő testvérünk van, aki soha nem fog szólni, hogy ő neki nincs mit ennie. Nekünk kell meglátni, mert szegények mindig vannak köztünk, mondta Jézus Krisztus is. Amikor a tanítványok elaludtak, ennek az volt az oka, hogy olyan rémület lett úrrá rajtuk, amely megbénította őket, olvasom a Jézus Élete című könyvünkből. Ebből a bénultságból csak úgy szabadulhattak volna meg, ha imában állandó összekötetésben maradtak volna Istennel. Jézus Krisztus tanítványai az utolsó, a Getsemáné kerti éjszakán nem fogták fel, hogy éberség, vigyázás és komoly, küzdő imádság szükséges ahhoz, hogy ellent tudjanak állni a kísértéseknek. Emlékeztek, amikor 10 évvel ezelőtt a Dies Dominit kiadták? Amikor a katolikus egyház elég határozottan és nem palástolva kijelentette, hogy mik a szándékai. Mit csináltunk az elmúlt 10 évben? Miért nem beszélünk például erről az anyagról? Mert visszaaludtunk. Mert rémület lett úrrá rajtunk, és mi sem vettük eszünkbe, hogy csak éberség és komoly vigyázás és ima szükséges ahhoz, hogy ne aludjunk vissza. Mi a Dies Domini után visszaaludtunk. És halljuk ugye a Buda Pétertől, hogy mi fog következni jövőre. Ami már nem csak Dies Domini, hanem már konkrét lépések Magyarországon. És újra rémület lesz úrrá rajtunk, és újra visszaalszunk 2008-ban. Mi fog történni? Kedves testvérek, Istennél nincs azonnali elbocsájtás, nincs meghurcolás, nincs szembesítés, nincs megszégyenítés. De ne tévesszen meg minket. Mert mi nem a munkahelyünket veszítjük el, hanem az örök életünket, ha nem készülünk. Isten nem teszi kötelezővé senki számára a készülést. Isten nem él a falhoz állítás eszközével. Csak annyit mond. Féltelek. Isten csak annyit mond nekünk, Krisztus csak annyit mond nekünk, azt tanácsolom néked. Nem erőltetem, csak tanácsolom. Reggel is hallottuk, Istent nem kötelező követni. Istent félszívvel ne kövessük. Vaj, ha hideg volnál, vagy forró. És őszintén szólva számomra majdnem megbotránkoztató, amikor az Isten azt mondta, hogy bárcsak hideg volnál. Én ezt nem mondtam volna, emberileg. Mit jelent az, hogy bárcsak hideg volnál? Még az is jobb. Amikor Isten mérlegre tesz bennünket, akkor a mérleg egyik serpenyőjében én vagyok, ami vagyok, ugye, ami lettem. Mi van a másik serpenyőjében ennek a mérlegnek? Hát nem a szomszédom, és nem a gyülekezeti testvérem. És ezt a kérdést egészen komolyan vehetitek, amikor Isten mérlegre tesz bennünket, emlékeztek? Megmérettél, és ugye vagy híjával találtatunk, vagy nem. Ki van a mérleg másik serpenyőjében? Mondhatnátok, hogy Krisztus. Én úgy fogalmazom, hogy ugyanaz, tehát én, ami lehettem volna. A mérleg egyik serpenyőjében én vagyok, ami lettem. A mérleg másik serpenyőjében az van, aki Krisztussal lehettem volna. És hogyha ez a mérleg egyensúlyban van, akkor üdvözülök. Ha nincs egyensúlyban, akkor nem üdvözülök. Istennél nincs jobb és rosszabb. Én úgy fogalmaztam meg ezt magamnak, hogy Istennél jó van és gonosz. Ha mi nem vagyunk elég jók, akkor nem vagyunk jók. És amikor Isten készülésre hív, akkor én is arra kérlek benneteket, hogy segítsetek ebben a készülésben. Ne csak abban segítsetek, hogy ti készültök, hanem hogy mi tudjunk készülni. Egymást segítsük a készülésben. Ne fogjuk fel önzően az előkészületi év munkáját. Az előkészületi év nem csak abból áll, hogy én készülök, hanem én készítek az Isten kegyelméből. Ez egy közös munka. Ez egy közös fáradozás. Szeretnék elmondani nektek egy tapasztalatot, és talán nem biztos, hogy hosszan érdemes-e körül szót ejtenem. Kis Balázs autóbalesete előtt héten minden nap beszéltem vele. Soha azelőtt nem hallottam Balázst így beszélni. Istenről, testvérekről, munkáról. Balázsban tűz volt. Balázsban sokszor volt tűz, emlékeztek. Balázson nevettünk. Sokszor nevettünk Balázson. Ne haragudjatok, hogy ezt mondom, mert azt hittük, hogy ő szórakozott. Azt hittük, hogy Balázs szórakozott. Szertelen, fegyelmezetlen, rendetlen. Még egyszer mondom, azt hittük. Én megerősödtem abban, hogy Balázs fölkészült. Előkészületi év nélkül fölkészült. És nem akarok Kis Balázsból egy ilyen bálványt csinálni, nem ez a cél. Az az ember, akinek a szavába nem mindig bíztunk meg, mert lehet, hogy nem úgy fog sikerülni. Az az ember ment el legelőször közülünk. És Balázs, amikor hazajött Amerikából, hosszasan beszéltem vele, hogy ő milyen gyökeres reformokat tervezett el az ő életében. Balázs teljesen megváltozott. Fizikailag talán nem biztos, de Kis Balázs úgy tűnik fölkészült. Néhány hét alatt fölkészült, vagy lehet, hogy évek alatt. És ez megszégyenítő, hogy mi, akik picit mosolyogtunk mindig, amikor a Balázs nevét hallottuk, Isten nem mosolygott rajta. Isten fölkészítette. Szemünk előtt csak nem láttuk. Csak nem szúrta ki a szemünket, elnézést. Mi, akik olyan önelégültek vagyunk időnként, Isten megmutatja, hogy ki az, aki fölkészült. És Isten elragadta azt, aki fölkészült. Én hitem szerint úgy gondolom. Balázs, nem hiszem, hogy az örök kárhozatra jut, mert Balázs fölkészült ember volt. Nem, talán azt hittük, hogy két esélyes olyan szempontból, hogy még nem készült föl teljesen, próbáltuk emberileg ítélgetni. De a baleset és a haláleset megmutatta, hogy Isten nem vetett rá más terhet, hanem ennyit. És bizonyára boldog ember lesz az Isten országában, nekünk pedig itt a készülés. Ideje. Isten még nem engedte meg, hogy az ő bűve tönkre menjen, de nem is adott nagy áldásokat. Isten vár. Ugye emlékeztek Malakiás könyvére. Isten figyel és hallgat. Ugye előtte az van az igében, hogy tanakodtak a követők, hogy most mi legyen. És érdemes-e követni az Istent? Hát mindenki gazdag és jól él, és Isten nem követi. Nem szó szerint idézem, erről szól Malakiás könyvének utolsó fejezete. És azt mondja az ige, és az Isten nem válaszolt egyértelműen, hanem várt. És meggyőződésem, hogy Malakiás könyve ránk vonatkozik, és bízom benne, hogy a tiétek is lesz majd, és az, hogy ez az ige, egy profécia, ami az időnkre vonatkoztatható, Isten figyel és hallgat, és egy emlékkönyv iraték azoknak, akik az ő nevét félik. És hogy folytatja a következő ige? És, ugye az Isten olyan munkát végez bennük, hogy majd kiderül, és nyilvánvaló lesz, hogy ki az igaz és ki a hamis. Az én meggyőződésem az, hogy az Isten olyan előkészületi időt kér tőlünk, aminek a végén rostálás lesz. És ki fog derülni, hogy ki igaz és ki nem. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy aki részt vesz az előkészületi év programjaiban, az igaz, aki nem vesz részt, az nem igaz. Ennek ehhez nincs köze. Mert előfordulhat, hogy valaki nem vesz részt a programokon, de otthon fölkészül, lásd Kis Balázs. Isten nem programokon készít, hanem szobákban, még pedig belső szobákban. Az előkészületi év célja nem az, hogy állandóan csak gyertek össze, jöjjetek össze, és együtt beszélgessünk, ez is, de miután összejöttünk és beszélgettünk, menjetek haza, és térdeljetek le. Ez a célja. Az előkészületi év célja két irányú. Gyertek el, és aztán menjetek ismét haza. De már más minőségben menjetek haza. Csak azért gyertek el a rendezvényre, illetve a programra, a közös imádságra, és a közös kirándulásokra, és a bibliakörökre, hogy aztán más minőségben mehessetek haza. Isten célja a belső szobánk megreformálása. Nem biztos, hogy elsősorban a gyülekezetünk, az is, de az ennek lesz a folyománya. Isten tehát várakozik, és nem kiabálja túl a világ zaját. Isten nem fog kiabálni, akkor sem, hogyha Sátán kiabál. Isten soha nem kiabál. Isten megvárja, míg az ő népe lecsendesedik. Az előkészületi év, ami mintegy főszabályként 8 hónapra van ugye tervezve, tehát szeptembertől, most már lényegében októbertől, ugye a nyár elejéig, mondjuk májusig, május végéig, ez a csendesség éve, ez a csendesség ideje lenne számunkra. Az előkészületi évterve, ezt viszont nagyon hangsúlyoznám, nem egy előzetesen definiált, kidolgozott és részletesen megtervezett program. Szeretném kérdezni tőletek, bárcsak tudnátok válaszolni, és én szerintem majd fogtok is tudni, olyan reformációs tervet vártok, ahol mi megmondjuk nektek, hogy mit olvassatok? Olyan tervre van szükségetek, hogy hanem a közösség vezetői elmondják nektek, hogy mit kell csináljatok? Avagy Isten lelke nem mindenkié? Amikor Jézust azt kérdezték, hol kell imádni az atyát, Jézus azt mondta, lélekben és igazságban. Ha ugyanaz a lélek van egyikőtökben, mint a másikban, ha ugyanaz a lélek van a lelki vezetőben, mint a testvérben, a testvér is képes ugyanazt kitalálni az Isten lelke által. Mert nincs különbség köztünk. Ezért azt kérem tőletek, ne kérjetek és ne várjatok programot, mert nem lesz program. Senki nem fogja nektek megmondani, hogy ezt hogyan csináljátok. Én tudom, hogy az evangelizátorok, az evangelizációs munka vezetői azt szeretik, hogyha megvan az éves vagy a fél éves terv, ugye? Szeretjük látni előre a munkát, ugye? A tervezésnek megvan a maga jelentősége. De lehet, hogy Isten most hitre akar minket tanítani, és szándékosan nem világítja meg a következő lépcsőt. Szeretném nektek elmondani, az elmúlt 9 hónapunk, tudjátok, mivel telt? A lelkészi kar, aki akart részt venni benne, ez sem volt kötelező, hanem fakultatív, rendszeresen lényegében havonta egy napot eltöltött Zugligetben, hogy az előkészületi év pontos és részletes tervét kidolgozza. Elkövettük ezt a hibát. És tudjátok, mi történt? A nyár elejé prédikátor értekezletünkön az egészet áthúztuk. Áthúztuk az összes pontosan definiált emberi próbálkozást. Emlékeztek, hogy a küldött értekezleten a múltkorin a kezetekbe került egy anyag? És azt hiszem, hogy én szólaltam föl, és én mondtam nektek, hogy olvassátok el, és konkrét terv van. Úgy örültem neki. Örültem neki, hogy leültünk, és néhány emberrel együtt összetudtuk állítani a tervet. És kialakult a reformációs program. És utána hazamentem, és nyugtalan voltam hetekig. Mert nem ez volt az a hang, amit én éreztem, legalábbis ha amit én éreztem, úgy értem. Nem éreztem, hogy ez az, amit én annak idején úgy papírra vetettem. Ez már emberi. Nem volt benne az Úr. abban a tervben már nem volt benne az Úr annyira, úgy éreztem, mert megint felülről akartok irányítani. Mert megint meg akartok nektek mondani, hogy mit olvassatok. Meg akartok mondani dogmatikailag, hogy épüljön fel az előkészületi év. Mert megint tejnek, italával akartunk titeket táplálni. És ez nem bűn. Én azt gondolom, mi nem követtünk el ezzel bűnt, legfeljebb lemaradtunk egy fél évet. Azt a tervet, amit elétek tárok, ezt úgy mondom el, ahogy ezelőtt 10 hónappal éreztem, elvétel és hozzátétel nélkül, mert ez a terv nem bonyolult terv. Isten nem kér tőlünk újabb könyvek elolvasását pluszban. Isten nem kér tőlünk dogmatikai fejtegetéseket. Isten lehet, hogy már belefáradt ebbe, hogy mi állandóan csak dogmatikailag építünk föl mindent. Isten elfáradt, hogy mi mindig csak beszélünk és nem csinálunk túl sokat. Nem azt mondom, hogy semmit. Mert ugye a bűn és az ünneplés nem, ahogy ezt reggel hallottuk, ez így nem fér össze. Az előkészületi évterve egyetlen fontos és nem túl misztikus gondolatköré csoportosul. Közeledjetek az Istenhez, és az Isten is közeledni fog hozzátok. Több eszem első szemében, közeledjünk az Istenhez, és Isten is közeledni fog hozzánk. Ismerjük az ígért, de nem gyakoroljuk. Isten újra és újra elmondja, amíg csak hallásunk van rá, mi meg nem süketültünk, hogy annyiszor hallottuk már, amíg be nem csuktuk a fülünket, közeledjünk az Istenhez, és ő is közeledni fog hozzánk. Igen, többen kérdeztétek, mi értelme ennek a mai napnak? Ugye Isten nem a tömegbe gondolkodik. Isten azt mondja, ha ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük. Tehát mi nem tartunk egyfajta ilyen demonstrációt, hogy mi sokan vagyunk, hogy ezt János is említette délelőtt. Mégis több helyről hallottam, hogy ennek a mai napnak különleges áldása van. Nem tudom, ti hogy érzitek. Nem biztos, hogy azért, mert mi együtt vagyunk. Úgy tűnik, hogy a lélek, mintha megsokszorozódna ezen a helyen, nem? Nem érzitek ezt? És ezzel semmiféle karizmatikus dolgot nem szeretnék mondani. Mert Isten előtt mi szeretnénk együttesen kifejezni, hogy közeledni szeretnénk hozzá. És ebben van erő. Ez nem a tömeg ereje. Ez az egységes gyülekezet, az egységes közösségnek az ereje. Egységesen teszünk kötést, ha teszünk, egységesen mondjuk ki, hogy én és az én házam ezentúl az Úrnak szolgálunk. És ha ti innen hazamentek, és aki az előkészületi évet szeretné megélni a saját életében, jó, ha előre tudja, hogy Sátán rengeteg dolgot fog behozni. Holnaptól. Számítsatok rá, hogy a korábbinál kétszeres fizikai munkát, lelki munkát, pontosabban szellemi munkát a világban, világi munkát végezzetek. Örülnék, ha nem így lenne. Sátán kétszeres munkát fog rátok tenni a jövő évben. És nektek fel annyit kell dolgoznatok, hogy Istennel kétszer annyit lehessetek. Számítsunk rá, hogy nem mindenkivel kell órákat beszélni. Az Isten jobban megérdemli, mint az ember időnként. Mindig. Emberekkel töltünk időt vacak fecsegésekre. Istennel nem töltünk időt az imádságra. És ezek mind mulasztásaink. Minden ilyen idő az embertől számon lesz kérve. A következő dolgokat szeretném tanácsolni a jövő évre, és természetesen mindannyiótok ezt saját gondolataival fűszerezheti. Az előkészületi év célja nyugodt, csendes, békés, ha lehet, a lázas tevékenységben nem bővelkedő év megtartása, legfőképpen személyes életünkben. Tehát nem jelent az előkészületi év sem lustálkodást, sem semmittevést. Az előkészületi évben a gyülekezeti munka növekedését, a gyülekezeti közösség erősödését várom személy szerint. Szeretnék egy képpel élni. Az előkészületi évnek nem az a célja, hogy elmondja nektek, hogy mikor ébredjetek fel. Itt az alvásból való felébredés példájával hadd éljek. Az előkészületi évnek nem az a célja, hogy elmondja, hogy egyen-egyenként mikor ébredjetek fel. Ez a ti dolgotok. Ez a ti Istennel való ügyetek. Az előkészületi évnek az sem célja, hogy ébresztő órát adjon a kezetekbe. Az előkészületi évnek az a célja, hogy megmondja, hogy mennyi az idő. Nem több, nem kevesebb. Aki hallja az időt, hogy mennyi az idő, idézőjelben, az megveszi az órát, az beállítja csörgőre az órát, az fölkel. Tehát sem órát, sem semmit, csak a lehetőséget. Hogy mennyi az idő, és ezt Isten maga mondja meg, hiszen tudjátok, hogy mennyi az idő. És itt ugye a világ idejére gondol mindig a Biblia és a Jóisten. Nem lehet előírni senkinek azt, hy holnaptól missziózzon. Nem írjuk elő senkinek, hogy az előkészület évben missziózzon. Nem kell írni a testvéreknek a ledolgozott munkaórákat, mint bizonyos felekezeteknél. Senki nem kéri számon, hogy ki az, aki ebbe bekapcsolódott, és ki az, aki nem. Senki nem fogja nézni a másikat. Ez ebben a tervben a szép, hogy ez a szabadság az Isten szabadságának a terve, szerintem. Mert minden szabad ebben az évben, ami Istennek tetszik. Minden szabad. Korlátlan lehetőségek vannak. Hogyha van rá időtök és kedvetek, Isten minden utat megnyit. Személyes tapasztalatunk, amikor valamerre elindul az egészségügyi munka, ott hatalmas tér nyílik meg. Valamelyik nap leszálltam a villamosról, és bementem a Pataki Művelődési Központban ezelőtt egy pár hónappal. A Művelődési Központ menedzsere nem sokára keresztségre készül, nem az én munkám, az Istené. A Pataki Művelődési Központban nemrég példátlan létszámú egészségnapot tartottunk, 800 fővel. 600 felnőtt, mintegy 200 gyermek. Ennyi embert életemben nem láttam egy rendezvényen, ami a mi rendezvényünk volt. És azt mondtam, hogy sok a munka, de kevés a munkás. A Művelődési Ház meghívott jövőre gyermeknapra és egészségnapra, tehát már több rendezvényre is, ami ennél az előzőnél nagyobb szabású lesz. Ez úgy kezdődött, hogy valaki mondta nekem, hogy te figyelj, meg kéne nézni ezt a Művelődési Házat. És Isten azt mondta, minden a tiétek, minden. Csak kezdjétek el. És majdnem azt mondom, ha bárki bármerre elindul, Isten lelkét segítségül hívva, Isten nem ad kígyót. Mert Isten megajándékozza az embert a tapasztalattal. És nekünk nagyon hiányzik a tapasztalat. Nektek van napi tapasztalat az Istennel? Van. Mert amikor valaki hamarosan, amikor az idők nehezednek, bele fog menni egy nehéz helyzetbe, lehet, hogy el fog bukni, mert a lelke szakító szilárdsága nem elégséges. Ugye ti is tudjátok, hogy amikor valaki olimpiára készül, olimpiai körülmények között kell edzenie. Nem mondjátok, hogy nem tudjátok. A sportoló, a futballista kimegy az edzőtábornak, ez a lényege. Hogyha én 40 fokban fogok sportolni, 40 fokba kell edzek, ugye? Nem 20 fokban, mert akkor ott nem fogom bírni a levegőt. És fél úton kidőlök. És Isten azt mondja, 40 fokos lesz a hőség az utolsó időben, és ti 20 fokon edzetek. És hamarosan a hőmérséklet emelkedni fog, már lassan 22 fokos, már 23. Mi már kicsit asztmásan vesztük a levegőt, ugye? Pedig még nincs 40 fokos hőség. Értitek, mire gondolok? Isten bele kell, hogy helyezzen minket. Lehet, hogy az előkészületi évben, ezért nem könnyű év, a nyugalom év is. Lelkileg nem lesz könnyű év. Az előkészületi év lelkileg a küzdelem, mégpedig a korábbinál magasabb hőfokú lelki küzdelem éve lesz. Aki jól csinálja, annak. Akinek átlagos év lesz, az rosszul csinált valamit. Az csak úgy megint kicsit olyan dogmatikusan élte meg, és nem a maga valóságában. Kedves testvérek, nem szeretném most már hosszúra nyújtani ezt a gondolatsort, és én bízom benne, hogy értitek a szavaimat. Nem kell jobbról és balról mindig úgy újra és újra ismételnem. Erről én többet nem tudok nektek mondani, és nem is tudom, hogy kell-e, mert hogyha ugyanaz az Isten, aki minket vezet, akkor ő a továbbiakat megvilágítja nektek. Itt a lényeg a fölkészülés. Minden ige, a vigyázzatok, a virrasszatok, a készüljetek szóval. Szinte minden ige ezzel kezdődik, ami nekünk szól. Szeretném megmondani, tehát mi nem célja az előkészületi évnek. Nem célja az, hogy folyékony eledellel legyetek táplálva. Talpra kell állnia mindenkinek, nem csak lelkésznek, testvérnek is. Minden testvér tekintse úgy, hogy ő a gyülekezet vezetője. És máshogy fog menni a munka. Minden gyülekezeti testvér tekintse feladatának a nyájat, minthogyha ő rá lenne bízva, mert valahol ez az igazság. Isten nem csak a lelkészre bízta a nyájat, a testvérre is, a diakónusra is. Nem célja az előkészületi évnek az erőltetés, a felülrővezetés, mármint vezetőség részéről. Nem célja az előkészületi évnek a szájbarágos, könyvolvasásosdi, hogy milyen bizonyságtételt kell elolvasatok, és miért nem. Ti választjátok ki, csak válasszátok. Nézzetek szét a könyves polcotokon, legyen szokatlanul jó év nektek az előkészületi év. Lépjetek ki a megszokásból, az az étel, ami 35 percnél tovább készül, egészségtelen. Hallottam egy tesztkért korábban, régebben. Ugye, tehát a főzés kérdése. Túl sokat főzzük az ételt. Az egészséges ételek a nyers ételek, nem? A legegyszerűbben elkészíthetőek. Megveszem, megmosom, ha kell, meghámozom és fölszecskázom. És kész az édeni étel. Miért töltünk a konyhába 3 órákat? Kivéve, ha főzőkört tartunk. Miért vesztegetjük a pénzt olyanra, ami nem létszükséglet? Vásárolunk-e olyat, ami luxuscikk? És nem az a luxuscikk, amikor valami bőrgarnitúra. Minden dolog luxuscikk a hívőnek, ami nem szükséglete. Ami nem tartozik hozzá a szolíd, csendes, jó bizonyságot tevő háztartáshoz, ami nem tartozik hozzá, ami plusz dolog, amit a saját kényelmünkre veszünk. Az luxuscikk. Mi a célja az előkészületi évnek, és ezzel szeretnék a végéhez közeledni. Az előkészületi év célja, kimozdítsa lelkünket a megszokásból. Kezdjük el, ahol nincs még szokásszerűen, a reggeli és esti családi áhítatokat. Nap le ne menjen áhítat nélkül, nem kötelező. Csak jelzem, olyan családban, magamnak is mondom, természetesen, ahol nincs reggeli istenkeresés és esti hálaadás, nehezen képzelhető el az angyalok jelenléte. Az előkészületi év célja, hogy az erőnk zsengéjéből adjunk, aki valamihez ért, legyen szíves kifejteni ezt a tevékenységét nem a világban először, hanem az Isten művében. Aki jól tud meghívót tervezni, legyen szíves jelentkezzen és csinálja meg. Hadd ne kelljen kérni. Ha valaki ért valamihez és érzi, hogy talentuma van, nem büszkeség, hogyha az fölajánlja az Istennek. Rosszul értelmezett, hogyha valaki nem mer dolgozni, mert majd őt megszólják. Ez nem az Isten munkája. Ajánljuk fel a mi képességeinket az Istennek. És hogyha azt mondjátok, hogy én ehhez nem értek még, de szeretném csinálni, avagy Isten nem adhatja meg, akiben benne vannak egy tevékenységnek a kezdeti lökései, az Isten felfokozhatja. És Isten fel is fogja fokozni, hogyha abban a gyülekezet hiányt szenved, legyen, aki azt csinálja. Az előkészületi év célja, hogy fogjul ejthessük gondolatainkat, hogy időzzünk Istennél és Istennel. Naponként többet gondolkodni az Isten ügyén. hogyha dolgoztok, ha munkahelyen vagytok, gondolkodjatok az Istenről. Hogyha hétköznapi munkában vagytok, hogyha éppen házi munkát végeztek, végezzétek jól és ügyesen, gondolkodjatok közben az Istenről. És lesz olyan gondolat, ami lehet, hogy máskor nem jut eszetekbe. Ha valami jó gondolat van, írjátok le, vessétek papírra, imádkozzatok érte. Ne hagyjátok elveszni a jó gondolataitokat a hétköznapokban. Írjátok le, vezessétek tovább, mondjátok el szombaton a gyülekezetben. Kedves testvérek, valamelyik nap ez jutott eszembe. És az, amit ti elmondtok, lehet, hogy egy vendégben megtérést fog eredményezni. De mivel azt mondom, hogy hát ki vagyok én, miért mondjam el, majd én föl fogok állni és elmondom. És Isten meg fog ajándékozni olyan tapasztalatokkal, amelyekkel eddig nem ajándékozott meg minket. Szálljunk több időt egymás megismerésére, tegyük rendezettebbé életünket, ezek persze közhelyeknek hangoznak, de nem azok, higgyétek el. Szeretnék egy konkrétumot mondani, minden egyes gyülekezeti család, testvér, tűzzön ki egy olyan célt, ez csak egy példa a sok közül. Egy nevet, egy személyt, egy családot, akiért a jövőben küzdő imádsággal könyörögni fog. És hívjátok föl, menjetek el hozzájuk, ha szívesen fogadnak, nem kell bekopogni, ugye, udvariatlanul másokhoz. Kezdjetek el küzdeni egyetlen egy emberért vagy családért. És hogyha az előkészületi év végére nem lesz abból semmi, akkor nincs az Isten ebben a tervben. Mert lesz abból, ha nem is megtér, ki fog mozdulni. Próbáljátok meg az Istent, hogy segít-e. Küzdjünk magunkért, és küzdjünk másokért. Nem kérek tőletek sokat, ne küzdjünk az egész közösségért. Bár jó, ha ezt megtesszük, küzdjünk egy-egy emberért, egy-egy családért. Ne csak Reisinger János látogassa a hallgatókat. Látogassátok ti is a hallgatókat. És ne vegyen erőt bennetek, hogy ti nem vagytok olyan képességűek, mint János. Mert ugyanaz az Isten adta neki is, mint nektek. Mindenkinek más talentuma van, és a lélek ott lesz mögöttetek. Folyjunk bele jobban a gyülekezeti munkába, próbáljunk meg új munkaterületeket, és ha lehet, kerüljük a felesleges beszédet, a felesleges e-maileket, fogalmazzunk tömörebben, órákat, napokat, heteket fogtok nyerni. 20 mondat helyett 3 mondatban fogalmaztok, de udvariasan, nem bántóan, természetesen. Szeretném végül tényleg egy képpel illusztrálni. Tudjátok, mi a különbség a tejszín és a vaj között? A szakmában ugye úgy mondják, hogy a tejszín az egy olyan emulzió, ahol zsírcseppek vannak a vízben. Ez a tejszín. Mit csinálnak a tejszínnel, hogy abból vaj legyen? Ugye ti is tudjátok. Erős, fizikai stressznek teszik ki, mechanikai hatásnak. És a tejszín mivé alakul? Egy sűrű, zsíros alakú masszává, hogy elfolyik a melléktermék, és abból lesz a vaj. Ugyanaz mind a kettő főszabályként. Az egyik tejszín, zsírcseppek vannak vízben, a másik vaj, vízcseppek vannak zsírban, zsíradékban. Mi a lényeg ennek a gondolatnak? Ne az Isten ügyét integráljuk be a mi életünkbe. Ebben az esetben, ebben a példában, amit mondtam, hogy azok a bizonyos cseppek, zsírcseppek az Isten dolgai, a víz pedig a mi életünk. Ne Isten ügyét integráljuk be a mi életünkbe. Hogyha van időm, elmegyek a Biblia órára, ha nincs időm, nem megyek el a Biblia órára. Mondok egy meredeket. Ha nincs időm az Istenre, kilépek a munkahelyemről. Én könnyen beszélek, persze, nekem van munkahelyem. A közösség biztosítja a fizetésem. De hogyha én nem a közösségnél dolgoznék, én ezen elgondolkodnék akkor is. Mert Istennél nincs helye a félelemnek. Ha egy munkahely valakit megbénít, és megakadályozza azt, hogy én Istennek dolgozhassak, akkor elveszítem az örök életemet vacak forintok miatt. egy üzletembernek a vállalkozása miatt. Ilyet nem lehet csinálni. És a testvéri közösség feladata, hogy a tehetősebb pedig segítse a szegényebbet. Hogy szociális hálót hozzunk létre egymás között. Az állam nem sokáig fog minket támogatni és segíteni. Hozzunk több áldozatot Istenért. Nem szeretném és nem várom e terv során, hogy kilépjünk. Tehát nem kérem, hogy lépjünk ki a mindennapi életből. Tudom, hogy lesznek ilyen felszólalások. Hogy Gábor, mit vársz? Hagyjam abba a munkát, miből fogok élni? Három gyermekes családapa vagyok. Ne tőlem kérdezzétek, kérlek szépen benneteket. Mert Jézus ezekre a kérdésekre mind válaszolt. Mind válaszolt. Először keressük Isten országát, és mellette szorgalmasan dolgozzunk. És hogyha egy munkaadó megnehezíti a munkánkat, boruljunk otthon térdre, és utána menjünk be hozzá, és mondjuk el neki. Őszintén, hogy így, ebben a formában nem. Van-e más lehetőség ezen a munkahelyen, vagy nincs? Istennek van hatalma hatni a munkaadókra is. Még egy bálványimádó királyra is van hatalma hatni, ha mi imádkozunk. Összességében a múlandó dolgokra fordított energiáinkat önvizsgálatra, olvasásra, imádságra, látogatásra, segítségnyújtásra, úgy mondom, non-profit tevékenységre fordítjuk át. Segítjük, hogy Isten hatékonyabban szólhasson hozzánk, közeledünk az Istenhez együttesen és külön-külön. Tehát tartunk egy szokatlan évet, amikor tudatosan lelassulunk. Sátán visítani fog. Nem akarja, hogy lassuljatok. Isten lassítja az ő népének a világi értelembe vett sebességét, hogy fölgyorsulhasson az ő munkája, és még egyszer zárásként ne misztifikáljátok túl az előkészületi év tervét. Ha valaki kérdezi tőletek, mi ez a terv? Csak ennyit mondjatok. Ez az Istenkeresés éve. Ennyi. Ez az olajgyűjtés éve. Nem több, nem kevesebb. Nem tett az Isten ránk több terhet, csak ennyit, hogy keressük őt, hogy megszabadíthasson a bűneinkből. Isten jót akar nekünk, nem lehet teher számotokra ez az év, és számunkra azt kell mondjam, mert Isten nem akar rosszat. Megpróbálja a hitünket, de ez teher? A próba az teher? Az Isten megpróbál bennünket. Én kívánom mindannyiunknak, mindannyiótoknak, hogy el tudjátok mélyíteni ezt a tervet, és ha több konkrétumot kívántok a tervvel kapcsolatban, akkor tényleg kérdezzétek ti magatok egyénileg és helyi gyülekezeti szinten az Istent meg erről a tervről, mert válaszolni fog rá. Azért nincs központosított terv, mert minden gyülekezetnek más a szükséglete. Ugyanazt a tápértékű ételt nem adom minden embernek, az egyik éhen hal tőle, a másik elhízik tőle. Isten minden gyülekezetnek és minden testvérnek külön aktuális eledelt szánt. Nem tisztünk sem a vezetőségnek, sem senkinek, hogy megmondja, hogy ám blokk az országban mit kell csináljatok. Mert ez megint gyermekként kezelés volna. Isten azt kéri, hogy nőjünk fel. Legyünk felnőttek. A gyülekezet legyen felnőtt. Találja meg a felvirágzásának az útját. És ne várja ezt másoktól. És én úgy tudom, hogy néhány gyülekezetben visszhangra talált már ez a törekvés, és vannak tapasztalatok. Kedves egyik lelkésztől hallottam, egy testvér beszámolt egy fantasztikus tapasztalatról, elkezdte olvasni a Bibliát. Már úgy, hogy rendszeresen. Ugye elsőre ez nevetséges és vicces, de azért az ember elkomolyodik. Ti olvassátok a Bibliát rendszeresen? Én olvasom rendszeresen a Bibliát? Magamtól kérdezhetném. Nehezen tudnék erre választ adni. Vagy csak hallgatom? Rengeteg restanciánk van, hozzuk be a lemaradást. Ne éljetek restanciaérzésben, mert tönkretesz. minden lemaradásatokat hozzátok be az előkészületi évben. Minden megtett ígéretet teljesítsetek és kérjetek érte Istentől, és attól elnézést, akinek megígértétek és nem teljesítettétek. Kérjétek, hogy Isten juttassa eszetekbe a nem teljesített ígéreteiteket. Keserű fű lesz a léleknek. És el kell menni hozzá, meg kell vallani, és ha lehet, többször annyit kell érte adni. És Isten meg fogja áldani. Minden ígéretet teljesítsetek, ami az elmúlt években elmaradt. Embereknek és Istennek. És teljesítsük azt a fogadalmunkat, amit tettünk a keresztségünkkor. Megfedjük egymást, és Istentől is elfogadjuk a feddést. Ennek a jegyében kívánok még egyszer sok erőt, sok áldást nektek. Bízom benne, hogy nem volt terjengős, nem volt túl hosszú, amit mondtam, érthető volt. És ha bárkinek bármi kérdése van, hozzáfűzni valója, erre bizonyára teremtünk alkalmat. És ugye fölmerült kérdésként, hogy például most a mai alkalom után mennyire vagytok fáradtak, illetve ez a 600-800 fős testvéri együttlét mennyire alkalmas arra, hogy kisebb kérdéseket megválaszoljunk, illetve egy-egy kérdés újabb kérdés fog generálni. Ezért legyünk bölcsek abban, hogy az előkészületi év, illetve az előttünk álló tervek, tervkészítésről itt ma beszélünk, vagy inkább hagyjuk, hogy ez érlelődjön bennünk, ki gyűjtse össze a kérdéseit, és erre egy külön fórumot, akár egy ezzel párhuzamba állíthatót valamikor, vagy kisebb csoportos beszélgetéseket inkább ez javasolható, terveznénk be, hiszen nem akarunk visszaélni azzal, hogy messziről jöttetek, fáradtak vagytok, van, aki már nagyon korán itt volt, az énekkarosokra gondolok, van, aki családos, nem biztos, hogy hasznos volna. Ez csak az én gondolatom. Elég információ volt a mai nap. Úgyhogy ebben kérem a bölcsességeteket majd, hogy mit tegyünk. Bizonyára sok hozzáfűzést generált, elindított bennetek az, amit akár Márti, akár Reisinger János, akár én mondtam. Jó lenne ezekről együttesen beszélgetni. Én kívánom az Isten gazdag áldását erre az évre, aki úgy gondolja, hogy szomjas, aki úgy gondolja, hogy éhes, ilyen értelemben Isten gazdagon szeretné adni, bőven, aki akarja annak. Az Isten kegyelme nyugodjon ezen az éven, ezt kívánom. Amen.